32. fejezet. Otthon. Ez tehát az otthon, a száműzöttnek az otthona. Egy nagy födéltelen épület befuttatva szőlőlugassal ez a fejedelem palotája. Butorzatát képezik nehéz vasládák, asztalok, székek, melyek mind darabokra szétszedhetők. Ezeket a bútorokat maga a fejedelem esztergályozta, az ország nagyjai segítettek neki benne. Mindjárt az író szobája mellett volt az esztergályos műhelye, azon túl pedig a hálószobája egyszerű tábori ágyjal. Bőséges lakoma várt a kedves vendégre, ki az asztalnál az atya jobbján ült. Az egész ebéd alatt hallgatás volt a dolga. Társaság egymás között magyarul beszélt, amiből ő egy szót sem értett. Mellette ült ugyan Pelárgus, aki halkan tolmácsolta neki, hogy miről vitatkoznak az urak, de akkor még kevesebbet értett belőle. A török diplomáciai és politikai fordulatok nagy eseménye volt a szőnyeken. Ismeretlen föld és annak ismeretlen lakói. És hogy mindezeknek minő befolyása lesz a rodostói száműzöttek sorsára. Az egyik úrnak radikális, a másiknak opportunista nézetei voltak. És e fölött ősi magyar szokás szerint erősen tűzbe tudtak jönni. Ilyet se hallott még György soha. Bécsben nem debakkál senki. A fejedelem maga nem szólt közbe. Ő megtartotta méltóságos nyugalmát. Fia iránti gyöngétségét azzal fejezte ki, hogy minden ételből maga szedett ki a tányérjára. De azokkal az ételekkel is úgy volt György, hogy amint egy darabot a szájába vett belőle, alig bírta lenyomtatni. A másfél század előtti magyar konyha rettenetes volt. Csupa fűszer, ecetes, mézes, sáfrányos levek, ortekerő mártások, veszedelmes saláták. Ha kenyér nem lett volna, bizony éhen marad. Végre megint hoztak valamit, amit megízlelhetett. Sült tyúkot. Ezzel jól lakott. Hanem midőn a rizskásával és fahéjjal töltött paprikát hozták elé. Nem állhatta meg, hogy oda ne forduljon Pelárgushoz, és azt ne kérdezze tőle németül. Was ist das für ein Jammerszeug? Amint maga a fejedelem is elmosolyodott, ellenben a kamarása Mikes Kelemen uram nagyon csóválta rá a fejét. Ebéd végeztével a fejedelem megmosta a kezét, és azután fölállt, mire az urak is hátratolták a székeiket, és abba hagyták a disputát. Rákóczi Ferenc imádkozott felhangon. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Az egész társaság utána mondta az úr imáját. De a szemével mindenki Györgyöt nézte. Annak meg sem mozdultak az ajkai. Rákóczi Ferenc is észrevette azt. Az ima után kezébe fogta a serlegét. Ezt a poharat a te szerencsés megérkezésedre, édes fiam. Az áldomás poharat mindenki köröm próbáig kiitta. Akkor azt kérdezi a fejedelem a fiától. Hát te, édes fiam, micsoda nyelven tudsz imádkozni? Sehogy sem. Nem tudsz imádkozni. Hát a templomban mit csinálsz? Soha nem voltam templomban. Erre a szóra úgy elfogta a fejedelemnek a szívét a keserűség, hogy a kezében tartott billikom összehorpadt ujjainak a nyomása alatt. A fia nem csak hazát, nemzeti nyelvet nem ismer, de az égről sem tud semmit. Imádkozni sem tud. Mint a kísértett futás úgy hangzott végig a termen a nagy sóhajtás valamennyi férfi ajkáról. Másfél óráig tartott az ebéd. Egye pegyéje jó volt a magyarnak még a bujdosásban is, s a rodostói bor nem ment senkinek a fejébe. Ebéd után a fejedelem előhozatta a dohányos bőrböncét és a pipákat, és az urak rágyújtottak. Maga a Rákóczi Ferenc elhagyta a társaságot. Pelárgus megsúgta Györgynek, hogy az atya ebéd után a kápolnába szokott menni, és ott egyedül ájtatoskodik fél óráig. Az urak addig pipázhatnak. Azalatt Pelárgus egyenként megismerteti Györgyel az atya asztalánál ült férfiakat. Mind tudtak annyit franciául, hogy lehetett velük beszélni. Mikes Kelemen, a kamarás, éppen nagyon jártas volt a francia irodalomban, ahogy a leveleiben felhozott La Fontaine meséi, Brantom anekdotái bizonyítják, amik csak eredetiben voltak megkaphatók. Fél óra múlva visszatért Rákóczi Ferenc a kápolnából, és akkor kezet szorítva búcsút vett az uraktól, melyre az egész társaság eloszlott. A fiát megcsókolá, és Pelárgusra bízt, hogy vezesse előt ahhoz a házhoz, amely számára be lett rendezve. Én itt akarok maradni az apámnál, mondá György. Ezért a szóért gyöngéden megveregette az apa a fiának az orcáját, s aztán végighúzogatva a szakállát nagyot mosolygott. Majdan kiadta rendeletet az inasainak, hogy az ő saját hálószobájába tegyenek be egy ágyat a fia számára. Pelárgus magukra hagyta őket. Mikor aztán senki sem látta őket, akkor egymás nyakába borulhattak, és kísírhatták magukat kedvére. Ez a világnyelv, amit mindenki megért, és amihez nem kell tolmács. Rákóczi Ferenc saját magának az ifjú alakját látta Györgyben újra fölébredve. Talán a lelke is hasonlított az övéhez, de az még el volt rejtőzve, mint egy tetszhalott. Lehet-e azt valaha fölébreszteni? Aztán behívatta Mikes Kelement, s rábízta, hogy ismertesse meg a fiát Per Apices a rodostói bújdosók helyzetével. György olyan magyar találva, aki franciául beszél, meg akarta mutatni, hogy ő már nem egészen ismeretlen, sokat tanult útközben Pelárgustól. Tudja jól, hogy minő híres nagy emberek vannak itt az atya körül. Mit csinál Bercsényi? Az már nyugszik az úrban. Múlt esztendeje költözött el vízi betegségbe. Nagy veszteség. És a felesége? Az most özvegyasszony, deréknő. György azt hitte, hogy az özvegyi fátyolt az a klasszikus jellemű nő viseli, aki férjének és hazának oly töretlen híve maradt holtáig. Majd holnap meglátogassuk, mondá Mikes. Nagyon fog örülni, ha a herceget meglátja. Hát Eszterházi tábornok hol van? Az még elébb meghalt keleti Pestisben. Nagy kár. De a két derék fiú, az Eszterházi és Bercsényi grófok itt vannak, akik atyám huszárjait vezénylik. Azok elmentek Franciaországba, s a huszárjainkat is összetoborzották, azokból alakítottak egy francia huszárezredet. Hát Jávorka a legvakmerőbb vitéze atyámnak. Az pedig elmenekült innen a legtüzesebb kurucokkal együtt Lengyelországba. Hát akkor kimaradt itt a fejedelemmel? Akiket ma az asztal mellett látott a herceg. Ezekből áll második Rákóczi Ferencnek az udvara, táborkara és hadserege. És mit csinálnak itt, kegyelmetek? Várjuk az angyalt, mint a bibliai Lázár, aki beletaszítson bennünket a Betesda tavába, mikor az feldúzzad. Künn az udvaron dobszó hangzott fel. Kinek szól ez, kérdé György, akit ez a harcias jel egyszerre felvillanyozott. Bizony nem a katonáknak, csak az uraknak meg a cselédségnek vacsorára dobolnak. Majd hallhat a herceg ilyen dobszót naphosszat többször is. Az urak ismét összeszedkőztek a dobszóra, ismét leültek az étkező asztalhoz. De a vacsora már nem tartott sokáig, csak fél héttől nyolcig. Mikes Kelemen ezt rövid időnek találja. Persze Erdélyben 10 óráig szokott azt tartani, másnap reggel. Akkor a fejedelem jelt adott az asztalbontásra, újból imádkoztak, kiki hazatért a lakására, fejedelem fogta a gyertyát, és fiával együtt átment az ágyas házába. S a levetkőzésnél, s a felöltözésnél nem kellett neki segítség, pedig a magyar öltöny csizma feszesen jár. Györgynek nem kellett ringatás. A hosszú tengeri út annyira elcsigázta, hogy amint letette a fejét, azonnal elaludt. A hálószobában sötét volt, az ablakokat itt vastáblákkal zárták be. Egyszer fölébredt a világosságra. Csak gyertyavilág volt. Az atyát látta maga előtt könnyű panyókában, gyertya a kezében. Reggel van, kérdezi. Csak aludjál, fiam, mondja az apa. Éjfél után 2 óra, s azzal átment a mellékszobába. György látta a félig nyitott ajtón keresztül, hogy a fejedelem leül az asztalhoz és ír. Ez az ő rendes életmódja. Amint megvirrat, ismét megütötték az udvaron a dobot, s arra mindenki fölneszelt a háznál. A fejedelem is felöltözött. A második szónál már együtt voltak a tornácban az urak, s követték a fejedelmet a kápolnába. György is velük akart menni, de az atya visszamarasztá, majd később ott hagyta mellette Mikest és Pelárgust. A később alatt azt értette az atyám, ugyebár, hogy majd, ha megtanulok imádkozni. Mikes sanyarúan mosolygott. Talán még mást is. A herceg ebben a különös öltözetben nemigen produkálhatja magát emberek előtt. Az igaz, hogy elég különös volt a bécsi plundra megviselve az etnamászásban és kiegészítve a török kaftánnal. Majd a házi gazdánk Szaba hercegre más köntöst mondá Pelárgus. Szabó mesternél fogadtunk szállást. És amíg a fejedelem a kápolnában ájtatoskodott, az alatt elvezette a 2 főúr Györgyöt a fejedelmilag közelében fogadott szállására. Az egy örménynek a háza volt, annál fogva ablakai is voltak az utcára. A házigazda Szűcs és Szabó mesterséggel foglalkozott. Ő maga volt a Szűcs, a felesége volt a Szabó, anyja pedig aranyhímző, a legtökéletesebb szövetség. Az ismerkedés azon kezdődött, hogy az ifjabbik hölgy mértéket vett Györgyről. Csinos karcsú termetű nő volt, igen fiatal, tojásdad arccal, nagy fekete szemekkel és vastag félhold alakú szemöldökkel. Kár, hogy az arca nagyon ki volt festve fehérre, pirosra, de csak a füléig, azon túl aztán látható volt a szép szattyán színű bőr. Az örmény is nagyon félti a feleségét, de azért nem tartja zár alatt, se fátyol alá nem rejti, mint a török, elég őrizet annak az anyósa szeme. Az idősebb háziasszony is éppen úgy ki volt festve fehérre, pirosra, s attól olyan volt a képe, mintha lárvát hordana. Amíg az ifjú asszony mértéket vett az ifjú termetéről, az alatt Mikes megalkudott az özvegyel a teljes öltözet árában. És arra foglalót is adott Pelárgus, aki a világ minden nemzetének nyelvén beszélt, megkérdezi a szép szabónőtől, hogy mikorra fog elkészülni az öltözet. Nem kapott semmi választ. Ahhoz ugyan hiába intéz kegyelmed, akárminő kérdést mondá Mikes, mert az még csak 3 esztendős házas, és az örmény asszonynak 4 esztendeig a férjhez menetele után nem szabad megszólalni a háznál, csak ha a férje vagy az anyósa kérdezi. Az anyós aztán megfelelt a kérdésre a menye helyett. Derék szokás, bölcs intézmény, ha Európában is elterjedne. Az alkú után az örmény nagy lelkű lett, s arra a dicső napra, amikor a teljes öltözet elkészül, meginvitálta a herceget Pelargussal és Mikessel együtt egy kis nemzeti lakomára. Lesz jó bivajkolbász és peszmeg. A magyar öltözethez megkívántató zöld szattyán saruk végett azonban, már a török fertályba kellett menni a herceggel, mert bőrmunkával csak a törökök foglalkoznak. A pacsmagdzsi kint ült a tornácában, a lábait maga alá szedve, s fújta a füstöt a nárgiléből. Le is ültette maga mellé a látogató urakat a puha szőnyegre, és egy kis núbiai ember vakarcs által hozatott a számukra pipát és fekete kávét, és kegyelmesen meghallgatta a kívánságukat. Ő maga nem vart csizmát, mert ő úr, a rabszolgák dolgoznak odafenn a ház tetején, azok majd elkészítik a csizmát. Mérték nem kell hozzá. A török csak kétféle kaptafát ismer, egy kicsit meg egy nagyot. Akinek a lába nem ér el a kicsi saruban, megkapja a nagy labdát. Pipázás közben beszélgetének is törökül. Szelim aleikum, Allah Ekber, Jegdür Allah, Allah kérim. Mikes megbíztatá Györgyöt, hogy ezzel a négy mondattal egész Törökországban mindenütt meggyőzheti a társalgást. Nolám, törökül hamarabb megtanultam, mint magyarul. Újabb dobszó hangzott a fejedelem palotája előtt. Siessünk vissza, dobolnak a palotában, mondá György. Ez csak az első dobolás, nyugtatá meg Mikes. Még másodszor és harmadszor is fognak. És mit jelent ez a dobszó? A fejedelem és az urak misét hallgatni mennek a kápolnába. Mi az a mise? Templomi szertartás, katolikus rítus szerint. Keresztény országokban harangszóval szokták rá a híveket összehívogatni, török földön nem szabad harangozni, itt dobolunk. György nem mutatta az arcán, hogy valami kíváncsi volna erre a szertartásra. Helyette a misére a vicéje szokott eljárni Bécsben. A nevelője a szent misét csak Blumauer féle torz képekben ismerteté meg vele. Mi az alatt megjárhatjuk a görög fertájt? Kócsagos forgót, mentekötőt csak ottan árulnak. A görög fertáj házai voltak a legszebbek Rodostóban. Az asszonyaik is a legszebbek voltak, de visszataszítóvá tette őket az a hideg dőjf, amivel az idegent fogadták. Az mind oly fent hordozta az orrát, hogy csak a szempillája alul nézett az emberre, és csak úgy félig nyitott szájjal beszélt, mintha sajnálná a szót vesztegetni. Itt is megtéve a vásárlásokat, még a zsidó fertályba is ellátogattak a herceg számára hátaslovat vásárolni, mely ennek a népfajnak az üzletét képezte. Mizraim földének hajdani lakóit nomád életet éltek, lakásaik alig voltak szilárdabbak a hajdani sátraknál, minden szárnyék, akol és lakás. Az udvarokban a sátoros ünnepekre emlékeztető lombfette lugas. Ezek megint más metódust követtek az asszonyaik megőrzésében, mint a másik három népfaj. Kiválogatták a legcsúfabb vén banyákat, és azokat ültették ki a házai küszöbére, akiktől aztán az idegen vándornak elment a kedve a további szemlélődéstől. Mikor aztán a herceget teljesen ekvipálták, akkor ismét hangzott a dobszó a fejedelem palotája környékén. De már erre ugyan siessünk, mondá Mikes, mert most már ebédre dobolnak, s ahhoz csak két dobszó járul. Még aztán 5 óra tájon ismét háromszor doboltak, ez pedig szólt a délesti misére. És végül 2-szer doboltak a vacsorára. 12 dobszó egy napra, abból 8 kápolnába hívó. Így megy ez minden nap, kérdezi György Mikestől. Bizony így megy, hercegem, legkisebb mulasztás nélkül. Vacsora után György maga kérte meg az atyát, hogy hadd menjen Pelárgussal a fogadott szállására. A fejedelem elérte a gondolatját, mert elmosolyodott. Csak maradj te még az éjjel nálam, holnap elviszlek magammal vadászni, és ahhoz hajnal előtt indulunk. Vadászni, mondá György, és a szemei fellángoltak-e szóra. Szereted a vadászatot? Még soha nem vadáztam. Milyen lehet az? A fejedelemnek búsan hanyatlott alá a feje erre a szóra. Az ő fia még vadászni sem tud. A práterben lett volna vad, de ott vadászni halálbüntetés alatt tilos. Szicíliában szabad lett volna, de ott meg nincs vad. A madárfogó sövény az egyedüli sport. Eleve eszű fiatal embernél a képzelet pótolja az ismeretet. György alig bírta az éjjel lehúnyni a szemét abbeli izgatottságában, hogy ő holnap az atyával együtt vadászatra megy. A fejedelem ki is választotta számára egy jó, komenázó féle puskát. Elképzelte magában, hogy minő vadakra fognak ők puskázni. Itt Ázsiában otthonosak az oroszlánok és a tigrisek. Látott már olyat a bécsi császári práterben Kalit Karács mögött. Milyen lehet ez még a szabadban? Lőni jól tudott célra, erre megtanította Vammána. Pisztollyal ellőtte a levegőbe felhajtott Greslit. Előre hevült attól a képzelettől, hogy Majd, mikor egy olyan sörényes király fenevad szembe jő rá, aminek olyan emberforma pofája van, mintha egy óriástól kapta volna, ő bátran meg fog állni előtte. Ordíthat ez, ahogy a nagy száján kifér, őt meg nem ijeszti. Bevárja 15 lépésnyire, akkor süti el rá a puskáját. Ott fogja eltalálni a homloka közepén. A királyi fenevad magasra szökik fel a levegőbe, és aztán bukfencet vet, és elterül a porondon halottan. Ő büszkén fogja a lábát az elejtett ellenség fejére tenni. Erre a fejedelem azt fogja mondani, te valóban az én fiam vagy. Még álmában is folyvás tigrisekkel és párducokkal viaskodott. Már viselte is azt a párduc kacagányt, amelynek az eredeti tulajdonosát ő maga ejti el. Hajnali 2 órakor jelt adott a dobszó a készülődésre. A magyar urak a második dobszóra mind összekerültek, kiki lóháton puskával a vállán, vadásztáskával az oldalán, vadászkutyája is volt mindegyiknek. Elindulás előtt egy korty törköly pálinkával felmelegítették a gyomrukat, és azzal kikocogtak a kastély udvaráról. A papra rázárták az ajtót, hogy szembe ne jöhessen rájuk, mert az rossz jel a vadásznak. György egészen kedvében volt, hogy ismét lovon ülhetett, s amint a mezőre kiértek, előre vágtatott a zsidótól vett lovával. A mellé rendelt kamarás Mikes Kelemen alig bírt vele lépést tartani, s hiába kiabált neki, hogy ne szaladjon előre, mint felveri a vadat, hallgatott is az rá. Ha felveri a vadat, annak lesz a baj. A rudostói szőlőhegyeken túl elterülő róna igazán szép vadászterület volt, magas fű és sás, amiből a vadászkutyának csak a farka látszik ki, bokros csalitok, tocsogós sömjékek. Egy domboldalban nádkévékből összerakott gunyhó volt. Ezelőtt megállt az egész társaság. Mindenki leszállt a lováról, azokat kibékózták, és a fejedelem lovászainak az őrizetére bízták. Aztán az egész társaság csatárláncot formálva felosztá egymás között a területet, ki merre induljon, kiterjesztett legyező mintájára. Találkozót adtak egymásnak a nagy távolban látszó ciprusfák halmánál. A sorrendre nézve nyilat húzának, azaz, hogy fűszálat ki hol álljon a sorban. Györgynek a szélső jobb jutott. Nagyon jó hely, szél ellenében a vad nem orrontja meg a puskaszagot. Aztán ahány vadat a belsők elhibáznak, az mind a szélső puska végére kerül. Csak Mikes Kelemen nem húzott nyilat neki, az volt a rendeltetés, hogy György mellett maradjon. A fejedelem a középre jutott. A szélsőknek kellett legelébe indulni, utóbb a közbelsőknek, hogy így a vadak üsmódra legyenek bekerítve. György útjában egy nagy tamariszk bozót volt, mint egy 500 lépésnyire. Kelemen úr figyelmezteté, hogy tartsa lövésre készen a fegyverét, mert abból a bozótból okvetlenül ki fognak ugratni valami vadat, aki ott még most szépen aluszik. Csak ugyan be is teljesedett a biztos jóslat. Alig zörrent meg a haraszt a vadászok telekes bocskorai alatt, amidő nagy septében ugrott ki a reketje közül egy hatalmas nagy nyúl. Alig 20 lépésnyire Györgytől, s aztán futott, ahogy csak tudott. György pedig hagyta futni. Ahol van a nyúl, ott fut, kiállta rá Mikes. Hadd fusson. Miért nem lőtte meg a herceg? Minek lőjen meg, hisz nem bánt az senkit. Nem bánt, nem bánt, de jó ám a húsa. Ecetes pácban, borssal, gyömbérrel. Nem vagyok én a szakácsnak szolgálja, hogy pecsenyét hordjak neki a konyhára. Hát mit akar lőni a herceg? Várom, amíg rábukkanok egy oroszlánra. Oroszlánra? De már ennél a szónál le kellett ülni Mikesnek egy vakon túrásra, mert állva nem bírt el a kacagást. Oroszlánt, édes hercegem, nincs itt a tájon egyéb oroszlán, mint a fejedelem kalendáriumában, aki a zodiákus szerint az április hónap szignumát képezi. Hát valami más nemes vad, ami méltó arra, hogy megküzdjön vele az ember, medve vagy farkas. Az sem jár errefelé soha. Róka van elég, de annak nyáron vedlett az írhája. Hát ezek az urak itten csak nyúlra vadásznak, de bizony fogolyra is. Nézze a herceg, ott repül egy falka, hallja a durrogtatást, leszedtek belőle 3-at, még nekünk is jut belőle. Durrancson közéjük. Én repülő madárral vesztegessek puskaport meg olmot. Még a sárkányát is leeresztette a puskájának, és engedte, hogy a kísérője vegye ki a részét a prédából, akinek nagy öröme volt, mikor a vizsla elhozta a szájában a megszárnyazott foglyot. Madár még eleven volt, ott vergődött a vadász kezében. Szegény kis madár, milyen szép jószág, de kár érte, hogy vergődik szegény. Hogy mindjárt segítek rajta, mondd el, Mikes, és aztán megmutatta Györgynek, hogyan szoktak a vadászok a megszárnyazott foglyon segíteni, hogy ne vergődjék tovább. A saját szárnyatollából egyet keresztül szúrnak a fején. Akárcsak vámmána a kutyás emberrel dörmögé György, amit bizony Mikes nem értett meg. Hát nincs itt egyéb lőni való, mint nyúl és fogoly. Bíz itt ez az egyedüli vadállomány. És a fejedelem is csak ilyenre vadászik, de még milyen passzióval. Majd meglátja a herceg, mikor összejövünk a négy ciprus fánál, a vadásztáskájának minden zsinórján függ egy felhurkolt fogoly, és elő-hátul kilóg a nyílásán egy-egy tapsi fülesnek a feje. Akkor én nem fárasztom a lábamat tovább, hanem itt maradok a rekettyésben sípot faragni. Kegyelmet csak menjen tovább a vadászokkal. Mikes bizony nem mondatta magának kétszer, György leheveredett a fűbe, és elkezdett tilinkót faragni. Ott hagyta magára s ment üldözni az elszalasztott nyulat. A vadászat hevében egyik vadásznak nincs gondja a másikra, ki magának lő. Mikes meggyőződött róla, hogy az ő hercege a városi élettől elpuhult legényke, aki már a lovaglástól is kifáradt, és ott hagyta a zsombékon pihenni. Jó delelőn állt már a nap, mikor a vadásztársaság visszakerült a ciprusfáktól. Visszafelé egy csoportban jöttek, arra felé tartának, ahol Györgyöt Mikes hátra hagyta. Fejedelem csak ugyan úgy volt feldíszítve vadász trófeumokkal, ahogy Mikes előre megmondá, minden szíhurkon egy madár, a táska két végén két nyúlfej lelógó fülével. György pedig ott ült a zsombékon és tilinkózott. A fejedelem kissé ízetlenkedett, amiatt, hogy a fia olyan vadászhoz nem méltó módon viselte magát az egész társaság előtt, azonban György sem valami nagy elragadtatással látta fejedelmi apját ilyen zsákmánnyal megrakottan. Hát te, fiacskám, ki sem lőtted a puskádat? Kérdi a fejedelem a fiától. De igen, én is lőttem valamit. És azzal előhúzott a bokorból egy óriási sast, melynek a két szárnya másfél ölet ért át. Egy nyulat vitt a körme között. Röptiben lőttem le, a fejét találtam, a nyulat hagytam futni. Akkor aztán kebléhez ölelte a fejedelem a fiát. Hely, bár én is inkább sasra vadászhatnék. A magyar főurak aztán mind felékesíték a süvegeiket annak a sasnak a szárnytollaival.